Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Euró 100 milliárdokat fordított eddig az autóipar az elektromos átmenet megteremtésére, és még mindig az elején járunk a nagyívű átalakításnak. De ahogy nő a világ járműkereskedelmében az elektromos autók száma, ugyanúgy vonalatúj fejlesztésekkel reagálnak a világvezető aprongyártói a tendenciára. Érdekes lehet közelről áttekinteni, hogy a régről ismert nagy gumimárkák tervezői szerint miért olyan fontos, speciális összetételű és mintázatú abroncsokat gyártani a villanyautókra. Magától adódik a kérdés, miért nem megfelelőek a már eddig is bizonyított gumifajták. Valóban szükség van-e a méregdrága innovációra, új anyagokra és új megjelenésre? De ha már a teljes szakítás mellett döntött az autóipar, és zokszó nélkül múzeumba küldi az elmúlt évszázad során már ezerszer bizonyított kiforrott belső égésű motorokat, miért nem nyit teljesen új lapot a gumiabroncs fejlesztések terén, és miért halad még mindig a kitaposott úton? Kérdésénkkel Bácsik Ákosta, a vezető kínai abroncsgyártó, az EC Rubber Europe értékesítési igazgatóját kerestük meg. Szervusz!
Szervusz! Köszöntök a hallgatókat, és köszöntelek téged is.
A kérdés tehát adott.
Igen.
Amikor leváltja az autóipar a régi, megszokott és kiforrott motorokat, kidobva a fürdővízzel a gyereket, aközben a gumiabroncsipar nem nagyon igyekszik kapkodni, csipkedni magát, és még mindig a régi nyomvonalon jár. Tehát a régi abroncsokat, régi mintázatokat látunk a mostani fejlesztésű benzinmotoros autókon, vagy dízelautókon is, nem beszélve mondjuk a hibrid és az elektromos autókról. Tehát azokon is hasonló autógumikat látunk. Miért?
Hát alapvetően ugye a gumiabroncs tekintetében az a három fő feladat, amit egy gumiabroncsnak biztosítania kell, ugye a súly megtartása, egy másodlagos rugózást biztosítania, illetve tapadást akár az elinduláshoz, megálláshoz vagy kanyarodáshoz, azt ezzel a hagyományos módon tudjuk megoldani. Független attól, hogy most ez egy belső égésű motorral hajtott gépjármű, vagy pedig egy elektromos motorral rendelkező gépjármű.
Ugye a benzin és a dízel motort hosszú évszázad alatt fejlesztették arra a szintre, amilyen éppen napjainkban. Még azt is mondhatjuk, hogy a dízel motoron sokat lehetett változtatni az elmúlt 50 évben. A benzinesen már lényegesen kevesebbet, a hatékonyság határára ért lassan mindkét technika. És elérkezett a leváltások ideje. Ezek szerint nincs ilyen hatékonysági határa a gumiabroncsoknak?
Azt kell mondanom, hogy sajnos nincs alternatívája ebben a formában. Egyszerűen a fizikai törvényeknek következtében nem tudunk kitalálni semmi radikálisan újat. Lépésről lépésre persze vannak új fejlesztési irányok, új alapanyagokat használunk, általában nagyobb átmérőjű kerekeket használunk, a gumiabroncs vászszerkezetén folyamatosan változtat minden gyártó, hogy próbálja optimalizálni a kihívásoknak. Ugye az elektromos autónak azért vannak új olyan paraméterei a régi belső égésű motorokhoz képest, amihez a gumiabroncsokat mindenféleképpen igazítani kell. Ennek megfelelően nagyon sok fejlesztés, és sokba kerül fejlesztést kell megtenni azért, hogy tökéletesen illeszkedjen az elektromos autóhoz.
Tehát az elektromos autónak nyilvánvalóan a nagy tömege az alapvető.
Hogy így van.
Ugye másrészt a pillanat alatt rendelkezésre álló 100%-os nyomatékot is sokkal nehezebb átvinni az útra a teljesítményt, ugye?
Így van. Tehát alapvetően úgy kell kopásálló gumiabroncsot készítenünk, hogy nagyobb legyen a teherbírása, hogy mind a mellett sokkal inkább oda kell figyelni, hogy milyen a gumiabroncs gördülési ellenállása. Mert a belső égésű motornál, hogyha a gördülési ellenállás nem tökéletesen, vagy nem a maximalizált, akkor úgy veszük észre, hogy beállunk tankolni, és mondjuk egy 700 kilométerre elegendő üzemanyagot 5 perc alatt feltankolunk, és mondjuk talán 1000-1500 forinttal fizettünk többet. Hogyha ezt mindegy elektromos autónál, amit jellemzően azért városban kisebb sebességnél használunk, ahol a gördülési ellenállás sokkal inkább befolyásolja a megtehető távolságot, azt veszük észre, hogy mondjuk 180 kilométer helyett csak 140-et mentünk el, vagy 250 helyett csak 180-at. Tehát sokkal inkább látható az így megjeleníthető ugye a megtehető kilométerben, mint mondjuk a fogyasztás csökkenése mondjuk 1-2 deciben.
Ebből az következik, hogyha csak szemmel látható a hasonlóság, ugye a belső égésű motoros autó gumi és a elektromos autóra szerelt gumi abroncs között. A valóságban azért egészen más anyagösszetétel és mintázat és mi egyéb van, ugye?
Igen, tehát a mintázat az alapvetően nem feltétlenül észrevehető most egy speciálisan egy elektromos autóra készült, még egy személyautónál talán annyi, hogy kicsit zártabb, emiatt mondjuk a gördülési zaj az sokkal inkább úgymond fókuszban van tartva egy elektromos autónál, mert alapvetően csendesebb, mint egy belső égésű motorral szerelt autó, de önmagában nagy radikális változás nincs. A felhasznált alapanyag, az azt mondom, hogy abban ugye ez nem látható, de talán abban mérhető leginkább a különbség, illetve amit említettem, hogy a vászszerkezete az abroncsnak más. Eleve már amiatt, mert nagyobb átmérőjű gumiabroncsot, nagyobb átmérőjű kereket szoktak felszerelni az elektromos autókra, éppen azért, hogy azzal is segítség a megtehető távot növelni, amennyire csak lehet, illetve hát a nagyobb tömeg miatt, hogy említetted, olyan nagyobb súly miatt, ugye ezt valaminek el is kell viselnie.
Említetted, hogy ugye nagy változásra ne számítsunk az abroncsoknál, hiszen nincs más alternatívája. Akkor vajon miért látjuk évente az újabbnál újabb gumiabroncs reklámokat, amelyel azt hangsúlyozzák, hogy ez még a tavaly előtti modellnél is 2%-kal nagyobb hatékonyságú a vizes úton, a másik 15%-kal jobb a száraz úton, aztán egy év múlva egy újabb, ugyanattól a márkától látható reklámot látunk, amelyben már megváltoztatják a V betű alakú mintázatot, mert rájöttek, hogy a C betű az még jobb. Tehát akkor miért kell ez? Ez csak egy marketingfogás, egy szemfényvesztés, nem?
Hát igen, de így alapvetően azt mondanám, hogy igazad van. Tehát nagyon minimális változtatások lehetnek rajta, amik javíthatják a gumiabroncs teljesítményét, de én úgy gondolom, hogy egy átlagos sofőr számára ezek nem érzékelhető. Persze lehet laboratóriumi körülmények között kimutatható, vagy nem tudom én, 26 centével hamarabb állt meg, én is ilyen felületen. Ezáltal lehet ugye kreálni egy sztorit mögé, hogy miért jobb, de nagyon nagy radikális változások azért nem lehetségesek.
Akkor miért van az, hogy igen, radikális áremelkedésen vagyunk túl, és sőt, annak a közepén vagyunk, tehát a gumiabroncsok folyamatosan emelkednek, drágulnak?
Hát sajnos ugye a környezetünkben lévő geopolitikai helyzetnek nagy hatása van erre. Az egyik legfontosabb alapanyag egyébként a gumiabroncsban a krom. Ezt lehet, hogy kevesen tudják, ezért fekete egyébként az abroncs, és ennek most a ellátottsága az nagyon kérdéses egész világ számára. Ez egy nagy kérdés, hogy honnan szerez elég kormot. Hát igazából ugye Ukrajnából és Oroszországból érkezett az európai gyártókhoz ez a egyébként ez egy melléktermék. Ez egy szénerőművekben vagy olajerőművekben keletkező melléktermék, ami nagyon fontos a gumiabroncs gyártásnál, mert ennek köszönhetően lesz kopásálló a gumiabroncs. Tehát, hogyha nincs benne korom, akkor ugye szoktak még belerakni szilikát, ez ugye a téli gumiknál, vagy ugye a személyabroncs gumiknál inkább még ott van, mint plusz adalék, viszont azoknak a gumiabroncsoknak a várható élettartama az rövidebb, hogyha nincs benne ez a úgynevezett carbon black, ugye ez a szimpla korom.
Ez azt jelenti, hogy az európai gumiabroncs gyártás bajban van?
Hát azt nem mondanám, hogy bajban van, mert lehet keresni alternatív beszerzési forrásokat.
Például Kínában?
Igen, illetve hát igen, Ázsiában mindenféleképpen, de ez idő. Ez idő, míg ez megoldódik.
Ha jól tudom, akkor a kínai gumiabroncsokra elég súlyos büntetővámat rótt ki az Európai Bizottság pár évvel ezelőtt.
Igen, 2018-ban jött egy ilyen dömpingellenes vám, ami azt jelenti, hogy a teherabroncsokra, ezért nagyon fontos kiemelni, hogy ez csak a teherabroncsokra vonatkozó, a személyabroncsokra nem. Minden egyes gumiabroncs, ami ott készül, arra 57,2 euró, bizonyos gyártók esetében még ennél is többet kell fizetni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy onnan nem tud bejönni ilyen típusú tehergépjárműre való abroncs. Hát ez azt jelentette, hogy más országokban, Ázsiában, Tájföldön például onnan próbálják biztosítani a beszállítást.
De csak múlt idő, mert nemrégiben volt egy bírósági ítélet, ami kedvezően bírált el, ugye, a kínai szempontból ezt.
Igen, most május 4-én hozott a luxemburgi bíróság egy döntést, amivel elvileg hatályon kívül helyezte, de természetesen ennek van fellebezési ideje, 40 nap plusz még 10, azt hiszem. Szóval, hogy hát nagyon érdekes ez a jelenlegi időszak, mert mindenki várja, hogy akkor most ez meg lesz fellebezve, vagy nem lesz megfellebezve. Ha nem lesz megfellebezve, kevesebb, ez az azt jelenti, hogy igen, akkor jöhetnek az európai termék, az európai piacra a kínai gyártású teherabroncsok. Ha meg lesz fellebbezve, akkor ez megint évek adott esetben kérdése, hogy milyen döntést fognak hozni.
Visszatérve a gumiabroncs fajtákra és azok hatására az autózásra, ezek szerint nem lehet kimondani, hogy egy-egy abroncs cserével akár néhány százalékkal jobb fogyasztási eredményt tudunk elérni.
Igen, ez leginkább kimutatható az igazság, ez a tendencia, amivel nem értek egyet teherabroncs kapcsán. Ugye van egy matrica a gumiabroncson, azt jelenti, az van benne, hogy a gördülési ellenállásra vonatkozó ugye tételek, hogy A, B, C, D, aztán, hogy milyen a vizes teljesítmény a gumiabroncsnak, illetve milyen a gördülési zaj, amit kibocsájt a gumiabroncs. Viszont sehol nem látjuk mellette, hogy mennyi a várható élettartam. Tehát semmi olyan index nincs mögötte, ami utalna arra, hogy a gumiabroncsnak mennyi lesz a várható élettartalma kilométerben, vagy akár években megfogalmazva. És az alacsony gördülési ellenállású gumiabroncs az alapvetően úgy készül, hogy egy hagyományos gumiabroncsnak a mintamélységét megfelezik. Tehát ez teherabroncsra vonatkozóan. Ugye ez megint csak a fizikából jön, hogy a maga a veszteség, ugye ez, ami a gördülési ellenállásban jelentkezik a guminál, vagy a gumiabroncsnál, ez a futófelületen keletkezik, és minél nagyobb a gumiabroncsnak a futófelület induló mintamélysége, annál nagyobb ez a veszteség. Tehát, hogyha figyelembe vesszük mondjuk egy hagyományos terméknek, aminek volt 18 mm az induló mintamélysége, illetve veszünk egy új, úgymond alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsot, akkor a legláthatóbb különbség az, hogy az alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsnak mondjuk 10 vagy 11 mm a 18-al szemben. Természetesen akkor megmérjük a két abroncsnak a teljesítményét, mármint gördülési ellenállását, értelemszerűen az alacsonyabb mintamélységűnek jobb. Viszont ennek következtében a várható élettartalma is sokkal rövidebb.
Ez azt jelenti, hogy durván kétharmaddal gyakrabban kell abroncsot vásárolnunk, hogyha alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsot szeretnénk használni.
Így van, így van. És az az igazság, hogy a hagyományos gumiabroncs, aminek mondjuk indul 18 mm-ről, hogyha az is eléri a 10-11 mm-t, akkor már nagyon nem kimutatható, hogy melyik fogyaszt kevesebbet. Tehát az is elér egy bizonyos olyan stádiumba, amikor annak is a gördülési ellenállása már kisebb értelemszerűen, mert hát kopott.
Csak tovább marad ilyen.
Így van, tovább marad ilyen, és még nagyon fontos hozzátenni, hogy ugye ezek az új fejlesztésű, alacsony gördülési ellenállású abroncsok, amik elsősorban ugye teherabroncsokról beszélünk, ezeknek a futófelület keveréke már nem természetes kaucsukból készül, hanem döntően mesterséges kaucsukból, ugye ez olajat jelent, illetve hát ugye ez a szilika adalék van benne, ezzel egyébként tudják segíteni még pluszban csökkenteni az abroncsnak az ellenállását, úgy a gördülési ellenállását, viszont ez így a kettő együtt azt jelenti, hogy gyakorlatilag kevesebb, mint a fele a várható futás teljesítménye.
Az átlagos autós is tisztában van vele, hogy a téli és a nyári gumiabroncs között elsősorban a hőmérséklet ingadozás kapcsán jelentkező biztonság között van a különbség, tehát a téli abroncsnak ugye plusz 7 fok alatt is jó tapadást kell biztosítani, a nyárinál meg éppen ellenkezőleg. Tehát ugye az az alap.
Igen.
Ezért kell másfajta anyagösszetételű abroncsot választani. Azon kívül még a mintázat is sokat számít a télinél, igen, a nyárinál igen, kevésbé, bár ott az esővíznél az is fontos. Tehát ez a két-három alap dolog elegendő az, hogy az ember nyugodtan választhasson bármilyen gumimárkát, nem is kell a legjobbak közül, ha jól gondolom.
Igen, tehát ez kicsit olyan egyébként, hogy ki miben hisz, mint a foci, hogy ki milyen csapatnak drukkol. Ha valakinek van egy jó tapasztalat egy adott márkával, akkor hajlamos azt utána továbbra is úgymond bizalmat szavazni neki. Természetesen azért azt el kell mondani, hogy vannak prémium termékek, amelyeknek az adott körülmények között jobb teljesítménye van, viszont ezek már annyira közel vannak egymáshoz, hogy egy átlag autós számára nehezen értelmezhetőek. De vannak, tehát ez tényszerűen megállapítható.
Nagyon sokszor arra figyelmeztettük mi is a hallgatókat itt korábban a Baleset Megelőzési Bizottság szakemberével, hogy figyeljenek oda az élettartamra, és hogy bizonyos időként cseréljék le a gumiaikat, akkor is, hogyha nincs benne látható kopás. Általában 5-6 vagy 7 évben határoztuk meg, vagy határozták meg ugye a szakemberek az élettartamot. Az új fejlesztésű gumik tudják ezt? Vagy pedig itt ugyanaz a helyzet, mint az alacsony gördülési ellenállásnál?
Igen, tehát itt azért sűrűbben kell cserélni a gumiabroncsot, az az igazság. Annak kapcsán, hogy maga a korral szembeni ellenálló képessége ezeknek az új felhasznált alapanyagoknak csökkent.
Miért?
A hő hatására, tehát hogy a természetes kaucsuknak pont az egyik előnye egyébként a mesterséges kaucsukkal szemben, hogy a hő hatására kevésbé változik meg a szerkezete. Jobban bírja a hőterhelést. Emiatt kevésbé öregszik. Most, hogyha egy szintetikus kaucsukból készült abroncsot nézzük, az értelemszerűen a használat során ugye extra hőt kap, ez a teljesen természetes, ez ugye a kopásnak az okozója, egyik okozója, viszont egy bizonyos hőterhelés után a gumiabroncs elveszti az elaszticitását, legalábbis olyan formában, hogy azt a paramétert, amire őt beállították mondjuk újkorában, azt már nem tudja biztosítani. Tehát ezeket a gumiabroncsokat célszerű 2-3 évente cserélni, mondjuk a 6-7 évhez képest.
2-3 évente?
2-3 évente, igen.
Hát ahogy ez nagyon súlyos költség, hiszen ha egy átlagos 16-szoros gumit nézünk, annak az ára úgy olyan 21-2000 forint körül lehet, ugye?
Talán igen, picit, igen.
Ez 100 ezer forint. Tehát 2-3 évente 100 ezer forintot ki kell dobni az ablakon.
Viszont azért hozzáteszem, hogy ezáltal, mint ezeknek az alapanyagoknak köszönhetően például a nedves teljesítmény a gumiabroncsoknak azért javult, tehát valóban biztonságosabban lehet vele közlekedni, az élettartamát azt figyelembe kell venni, hogy az csökkent. És egyébként, mivel ennek az alapanyagnak a kopás intenzitás tekintetében az ellenállása az kevésbé olyan, mint egy hagyományos szinte, természetes kaucsuknak. Ezek a gumiabroncsok szinte 2-3 év után el is kopnak olyan szintre, hogy már időszerű a mintamélység alapján is cserélni.
Újabban a gumigyárak általam megmagyarázhatatlan módon elkezdték propagálni a két időjárást álló gumiuk, tehát az egész éves felhasználású gumiabroncsaikat.
Négy évszakos
gumit, igen, ez a hivatalos megnevezés. A négy évszakos gumira esküsznek, mondván, hogy megfelel télen is, nyáron is, minden szempontból jó, minimális a különbség a fizikális eltérésekben. Te hogy látod ezt?
Hát ez érdekes, mert jó pár évvel ezelőtt pont az ellenkezője ment, hogy igazából télre téri gumi, nyára nyári gumi, kettő között az ugye se ilyen, se olyan. Én nem tudok róla, hogy valami olyan anyagot találtak volna, ami ezt biztosítani tudja. Alapvetően viszont van egy olyan felhasználási terület, ahol szerintem a négy évszakos guminak van létjogosultsága, viszonylag keveset futó városi körülmények között használott második autó. A családban úgymond második autó. Ott azt mondom, hogy aki 5-6000 kilométert megy egy évben, ha esetleg tényleg 10 centis hó van, vagy mínusz 12 fok van, akkor nem feltétlenül kell beleülni abba az autóba. Ott négy évszakos gumi, az teljesen tökéletesen tud még üzemelni, hát azért figyelembe véve, sajnos a klímaváltozást látva azért az utóbbi években ez a kemény tél az elmaradt. A nyári körülmények között az már egy picit érdekesebb, mert ugye ez ilyen 30-35 fokban, amikor az aszfalt hőmérséklete 60-70 fok is lehet, akkor azért ezek a négy évszakos gumiknak az anyaga az hajlamosabb egy kicsit elpuhulni jobban. Nem jelent veszélyt alapesetben, mondjuk ott jobb egy nyári gumi. De mondom, ennél a körnél azt mondom, hogy igen, van létjogosultsága, hogy egyszer tehát használunk a kettő helyett.
Hogyha 2-3 évente le kell cserélnünk a modern gumijainkat, akkor nem kellene jobban megfontolnunk a defektűrő gumiabroncs használatát, hiszen ott eleve egyel kevesebbet kell kidobni, hiszen nincsen tartalék. Másrészt meg azért elég merev a fala ezeknek, és egy-egy javítás meg ki is bírnak.
Hát ugye a defekttűrő abroncsnál alapvetően sokkal biztonságosabb, mert hogyha az ember kap tényleg amiatt mondjuk egy légvesztés egy autópálya mentén, akkor nem kell félreállni, ami rendkívül balesetveszélyes. Nagyon sok halálos baleset történt az út szélén, tehát ez a legfontosabb előnye talán azt mondom a defekttűrő abroncsoknak. Maga a javíthatóság, a sajnos az nem igaz, mert alapvetően egy defekttűrő abroncsnak az nagyon-nagyon kérdéses. A gyártók nem ajánlják. Valaki egyszer kapott vele defektet, elment vele 80 kilométert, vagy hazament vele, vagy elment a következő gumishoz, ott lecserélték, és akkor a gumiabroncs megtette azt, amit neki meg kellett tennie, kibírta azt a távolságot defekt ellenére is, a sajnos innentől kezdve kuka.
Egyébként ezeknek az abroncsoknak a fejlesztésébe bevonják a magukat az autógyártókat? Mert ugye nem mindegy, hogy milyen futóműre milyen gumiabroncs kerül.
Igen, ez nagyon közel történik gyakorlatilag egy-egy új modellnél. Ez főleg egyébként a prémium kategóriája jellemző. Több specifikációjú gumiabroncsot is kérnek, és együtt fejlesztenek, sőt adnak visszajelzést, hogy milyen irányba kellene annak a gumiabroncson változtatni. Tökéletesen.
Előre látjuk ugye, hogy az elektromos autók elterjedése körülbelül olyan 12-15 év múlva lehet majdhogy nem általános, vagy legalábbis nagyobb arányban akkor kerülnek az utcára azok az autók. és háttérbe szorítva a belső égési motorokat. A gumiabroncsnál látsz-e ilyen kifutási lehetőséget?
Nem, az igazság, hogy nem. Minimális változások lesznek, mondom, átmérőben egyébként szerintem nőni fognak a gumiabroncsok, illetve a kerekek, mert nagyon sok előnyt tud ezzel szolgálni, mind a gördülési ellenállás, mind a komfort tekintetében, de semmi olyan radikális változást jelenleg nem látok, ami ilyen szintű lenne, mint mondjuk az átállás a belső égési motorról, az elektromos meghajtású motorra az autó kapcsán.
Mint mérnökember és mint gumiabroncs gyári szakember, mit tanácsolsz, hogyan választunk mi autósok, milyen gumiabroncsot vegyünk?
Nagyon fontos, hogy milyen tapasztalata volt. Én azt senkit nem beszélek rá, amivel valahol meg volt elégedve, az szerintem az továbbra is választható, illetve körültekintően kell, mert az ár spektrum az rendkívül széles. A minőségben már akkora nagy ingadozások nincsenek, akár egy ázsiai gyártó, akár egy európai gyártónak a terméke között. Értelemszerűen az adott gépjárműnek van egy ajánlása, mondjuk, hogy mi volt a gyári szerelés, azt talán érdemes mindenféleképpen követni, vagy egy ahhoz hasonló mintázatú gumiabroncsot pótlásra felszerelni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önök Barcsik Ákost, a vezető kínai abroncsgyártó, az EC Rubbert Europe értékesítési igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is találkozunk önökkel itt a rádió előtt. Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.